Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, örökkön, örökké. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim, ezen a forró vasárnapon az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. Kiskorunkban megtanuljuk már ezt a közmondást, azonban amikor felnövünk, kell észrevennünk, hogy sok tekintetben e mondatnak csak az első fele igazán igaz, hogy az ígéret szép szó. Szép szó, de sok ígéret feledésbe merül, és sok ígéretet nem tartanak meg az emberek. Sőt, gyakran felelőtlen módon ígérgetnek, és olykor még teljesíthetetlen dolgokat is ígérnek. Most egy kicsit a társadalmi életre gondolva, 4 évenként ciklikusan mindig átéljük, hogy jönnek a következő jelöltek, és ígéret cunami módjára fűt, fát ígérgetnek mindenkinek, csak hogy meggyőzzék az embereket. Természetesen ezt nem feltétlen rossz akaratból teszik, hiszen jó lelkűség is lehet mellette, hogy álmodnak egy jobb világot, de amíg ennél is veszélyesebb, hogy mi meg hajlamosak vagyunk hiszékenyek lenni, és elhinni olyan ígéreteket is, amiről ugyanakkor, ha igazán elgondolkodunk, tudnunk kell, hogy nem lesz belőlük semmi. Hiszékenység. Hogy vagyunk mi keresztények, most magunkra fókuszálva egy kicsit, Isten ígéreteivel? Mert Istennek is vannak ígéretei. És hányan vannak, akik ezeket az ígéreteket viszont nem akarják elhinni? Az Isten ígér, tesz ígéreteket, és mégis az emberek többsége kételkedik benne. Micsoda kontraszt van, aközött, ha arra gondolunk, hogy emberek ígéreteit milyen könnyen hiszékenységből elhisszük, Istennek az ígéreteinek pedig sokszor hátat fordítunk. Kedves testvérek, most néhány kiragadott verset fogok felolvasni Pál apostoltól, amelyben csak ebben a kiragadott részben 6-szor fordul elő ez a kifejezés, hogy ígéret. Így tehát valószínűleg, hogy érdemes odafigyelni erre a szóra. Hallgassuk meg tehát az igehirdetés alapjául kijelölt szakaszt, Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levele 3. fejezetéből, a 16. verstől kezdődően olvasom a következőképpen. Az ígéretek Ábrahámnak adattak, és az ő utódának. Nem így mondja az írás az ő utódainak, mintha sokakról lenne szó, hanem csak egyről, a te utódodnak, aki a Krisztus. Ezt pedig így értem. Ezt a szövetséget, melyet korábban megerősített Isten, a 430 esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné, vagyis az nem törli el ama ígéretet. Mert ha a törvény alapján van az örökség, akkor már nem ama ígéret alapján volna. Ábrahámnak viszont ígéret által ajándékozta Isten. Mi tehát akkor a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvény angyalok útján rendeltetett közben járó által. A törvény talán az ígéretek ellen van akkor? Semmiképpen sem. Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, akkor valóban a törvény alapján volna a megigazulás. De az írás mindenkit a bűn rabjának nyilvánított, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban vetett hit alapján adassék azoknak, akik benne hisznek. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a Te igéd igazság. Ámen. Kedves testvérek, kontraszt az emberi ígéretek és a mai igében előkerülő Isten ígéretei között. De mielőtt egy kicsit az üzenetre térnénk rá, e néhány mélyen szántó apostoli mondatban, először szeretném felhívni a figyelmet erre a szóra külön is, hogy ígéret. Nem nyelvészkedni akarok, de egy nagyon érdekes összehangzást, összecsengést vehetünk észre. Megpróbálom el kimondani görögül, hogy hogy hangzik ez a szó. He epangelia. Epangelia, ami azt jelenti, hogy hirdetés, ígéret, biztatás. És amikor az ember látja maga előtt ezt a szót, és hallja is, akkor talán mindjárt felfedezi azt, hogy két részből áll ez a szó. Van egy kötőszó, az epi, hogy lejön valami, felülről érkezik valami, és benne van az angelia, azaz benne van az angelos, egy másik szó, ugyanebből származik az angyal szó, a küldött van benne, az angyal van ebben a szóban. Mi több, ha tovább lépünk, és egy másik előtagot teszünk elé, euangelia, akkor pedig az evangéliumnál vagyunk, az örömhírnél, az olyan üzenetnél, amely örömöt tartalmaz. De nem nyelvészkedni akarok, csak amikor ezen a szón, hogy ígéret, elmélkedünk ezen a mai Isten tiszteleten, akkor ezt szeretném a szívedre helyezni, hogy ilyen összefüggés is van az ígéret szó, az angyalok és az örömhír között. Ugyanabból a szóból származik mind a három. És akkor mit akar üzenni immár nékünk? Ez a teológusoknak igazi csemegének számító néhány pálapostoli mondat. Mindenekelőtt elsőként azt szeretném a szívünkre helyezni, hogy vegyük észre, hogy egy radikálisan új gondolatot, egy reform felismerést közöl az apostol a galáciai gyülekezetnek a tagjaival. Az ígéretek Ábrahámnak adattak és az ő utódának. Nem így mondja az írás az ő utódainak, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről, a te utódodnak, aki a Krisztus. Valószínűleg már Pál apostol korában is a rabbik kérdezték maguktól, hogy Mózes első könyvében miért egyes számban hangzik az, hogy Isten neked ad, Ábrahám, mindent és a te utódodnak. Sőt, érdekes módon a protestáns biblia fordítás ezeket az ige helyeket többes számban fordítja, hogy Ábrahámnak és a te utódaidnak adatik az ígéret, azaz utalva a választott népre, keresztényként, keresztény olvasatban pedig az Isten népére való utalásra találhatunk itt. Pál apostol pedig határozottan mondja, hogy ott egy utódról van szó, valószínűleg rabbik is gondolkodtak ezen, elmélkedtek ezen, hogy lehet, hogy itt tévesen van a szöveg, hogy egy utódról van szó. Pál apostol azonban itt jön a radikális gondolat, testvéreim, a határozott reform felismerés, hogy nem, ott utódról van szó, és nem másról, mint Krisztusról. Ez a farizeus, aki a maga korának tudósai, rabbik közül is a legnevesebb tanítóknál szívta magába az ismereteit, azok közé sorolhatta magát, eljutott oda, hogy itt Krisztusról van szó. Amikor azt olvassuk, hogy Ábrahám és az ő utódja, ez az utód, az első kiválasztott Ábrahám és az ő utódja, akiben Isten az egész világot megváltja és kiválasztja, az Krisztus. Nem tudom, érzékeljük-e a forradalmiságát ennek a gondolatnak, illetve a választott nép közül, akik nem jutnak el ide a Krisztus hitre, ez blaszfémia. Ez Isten káromlás, hogy már Ábrahámnak Krisztust ígéri Isten. És akkor itt fedezzük fel újra a mi reformátorunknak, hagyd mondjam így, zsenialitását, amikor nem újat hoz, hanem ugyanezt fedezi fel, amit Pál apostol már itt jelzett. Hiszen egyik fő feladatának tartotta Luther Márton, hogy a Bibliát lefordítsák anyanyelvre, konkrétan akkor német nyelvre, hogy mindenki olvashassa, és az ige megérinthesse az embereket, és hát az Ószövetségben több olyan hely is van, ahol kérdéses, hogy egy-egy igét, egy-egy szót hogy lehet fordítani. És amikor Lutherhez fordultak, a munkatársai egy-egy igehelyjel kapcsolatban följegyezték, hogy Lutherünk mindig azt mondta, lehet-e úgy fordítani, hogy az Krisztusra mutasson? Mert ha lehet, akkor csak úgy lehet fordítani. Csak úgy szabad fordítani az Ószövetséget. Azaz, ez a páli bátorság volt Luthernek is az osztály része, amikor Pál apostol forradalmi módon, ezt kell mondjam, forradalmi módon és nagyon bátran értelmezi ezt az igét, hogy Ábrahám és a te utódod, Ábrahám és Jézus Krisztus. Aztán néhány verssel később még ezt tovább pontosítja is. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai is vagytok, azaz itt aztán többes számba is használja az utód szót, azaz az ígéret szent örökösei. Azaz Pál apostol nagyon határozottan beszél arról, hogy Krisztusban egy egész új korszak kezdődött el. Nincs másban üdvösség. Nincs másban üdvösség, csak Jézus Krisztusban. És ezen a mai vasárnapon akkor ezt kell föltennünk, testvérek, ezt a kérdést, hogy mi hiszünk-e ebben a Krisztusban is? Sőt, hiszünk-e a Krisztusban, kizárólag a Krisztusban? Hiszen azzal fejezi be, hogy az ígéret Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik benne hisznek. Akik Jézusban hisznek. Innentől kezdődik a kereszténység. A Krisztus hitre való jutás. Ez az egyik gondolat, amit szerettem volna kiemelni, és még egyet hagy emeljek ki ebből a gyönyörű szakaszból. Azt olvastuk ugyanis, hogy akkor ugye a törvény problémásá válik ezáltal. Hát ha már Ábrahámnak Isten Krisztusról beszélt, akkor hol van Mózes? Akkor hol van a 10 parancsolat? Hol van az Ószövetség, amire az egész zsidóság épül? Azaz fölteszi a nagy kérdést az apostol. A törvény talán az ígéretek ellen van akkor? Semmiképpen sem, mielőtt megijednénk, azt mondja, semmiképpen sem, mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, akkor valóban a törvény alapján volna a megigazulás. De az írás mindenkit a bűn rabjának nyilvánított, hogy az ígéret Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek benne. Azaz itt van a nagyon nevezetes hitáltaló megigazulásnak a megemlítése, amikor arról beszél az apostol, hogy ez nem azt jelenti, hogy többé nincs szükség a törvényre. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt jelentős esemény a Sínai hegyen való szövetségkötés, de Krisztuson keresztül másodlagossá vált, relatívvá vált, sőt a Krisztus már jóval előbb Ábrahámnak kinyilatkoztatott. Azaz Pál apostol arra teszi a hangsúlyt, hogy vegyük észre, és ezt a római levélben részletezi is, hogy a törvény kegyességével nem lehet Isten előtt megállni. Ha őszinték vagyunk, magamat is elsősorban beleértem, ki az, aki a 10 parancsolatot meg tudja tartani? Sőt, vannak, akik ezáltal félre is teszik a hitet, egyházat, kereszténységet és mindent. Ki tudja megtartani a 10 parancsolatot, akkor meg mi értelme van a 10 parancsolatot olvasni? De Pál apostol koráig képmutató módon voltak, akik hittek abban, hogy mi, farizeusok, megtartjuk a 10 parancsolatot, sőt, még megtetézzük a 10 parancsolatot, jó cselekedeteket gyűjtünk, alamizsnát adunk, és az Isten ezért elfogad bennünket, és ez a mi igazságunk, hogy a törvényt megtartjuk, azaz törvény kegyességben élünk. Pál apostol ebből jön ki, ebből a gondolkodásmódból, és jut el oda, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor a törvényre nincs szükség, de a törvényt nem tudjuk megtartani. Ember, legyél őszinte, nézz a tükörbe. Lehet, hogy vannak jó napjaid, vagy vannak olyan tetteid néha, amelyek a törvény szerint történnek. De ki az, magamat is beleértve, aki elmondhatná, hogy ő meg tudja tartani a 10 parancsot. És ha nem tudjuk megtartani, akkor hogy állhatunk meg Isten előtt? A törvény kegyesség alapján, akkor mindannyian elveszettek vagyunk. És itt jön a kegyelem, és itt jön a Krisztussal való találkozás, és itt jön ebből a fölismerés, hogy már Ábrahámnak is Krisztusra van utalás, hogy a te utódod, mert Krisztusban való hitáltal van a megigazulásunk. Nem tudunk angyalokká lenni, hanem tudunk Krisztussal a szívünkben törekedni a keresztény életre, a keresztény életvitelre. Azaz Krisztus mellett való döntésre hív bennünket ezen a mai vasárnapon ez az apostoli néhány mondat. Milyen biztató ez nékünk, hogy ha törvényszegők is vagyunk, ha nem tudjuk mindig megtartani a törvényt, akkor is van menedékünk, és a Krisztusban való megváltás ezért történt. Hitáltal Krisztusért Isten elfogad engem megigazultnak. És akkor ezt apró pénzre váltom most, ezt a gondolatot, hogy ne csak ilyen teológizálás legyen ez a mai igehirdetés. Igen, kell beszéljünk a migrációról, testvéreim. A migránsokról, a népvándorlásról, az irgalmas samaritánus példázatáról, keresztények, akik Európában még élünk, mert ugye ma már azt hangsúlyozzuk, hogy Európa nem keresztény, de még azért vannak keresztények, akik annak vallják magunkat, itt van az éles kérdés, az apró pénz, a felebaráti szeretet, az irgalmas samaritánus kérdése. Ezzel nem akarom bagatelizálni a problémát, csak jelzem az élességét annak, hogy hogyan tudunk a törvénynek eleget tenni, eleget tudunk-e tenni a szeretet, a felebaráti szeretet törvények. Éget bennünket a probléma. De hogy ne csak negatív példát mondjak ezen gondolaton keresztül, tanévkezdés van a küszöbön, diákok is vannak itt közöttünk, bátorítom őket, hogy Krisztusra alapozva induljanak az új tanévre is. Ne másra, mint Jézus Krisztusra, Jézus Krisztusban meggyökerezve, a biztos alapon, és ezzel az alappal indulhatunk tovább, akkor, amikor a világ ezer sebből vérzik. Mert nem törvény alapján kell megállnunk, azaz, ha nem tudjuk megtartani, akkor is van reménységünk a Krisztus. És a Krisztussal reménységgel indulhatunk, ha döntünk mellette, ha újra döntünk mellette. Isten nem ígérgető Isten. Isten teljesíti az ő ígéreteit. Nem felelőtlen módon tesz ígéreteket. És mi keresztények ezt még inkább kell lássuk, amikor megváltásunkra, Krisztus kereszthalálára és feltámadására gondolunk. Amikor Isten az új szövetséget elénk élte Krisztusban. Isten ígéretei Krisztusban lettek teljessé és ámenné. Hogy is mondja Pál apostol a 2. Korintusi levél 1. fejezetében? Ezt olvassuk. Isten fia Krisztus Jézus, akit közöttetek mi hirdettünk, nem lett igenné is, meg nemmé is, hanem az igen valósult meg ő benne. Mert valahány ígérete van Istennek, azokra benne van az igen, és ezért általa van az ámen is. Isten dicsőségére általunk. Krisztusban van az ámen. Ezért testvérem, mindenek előtt és mindenek felett Isten ígéreteire hallgass. És miután hallgattál Isten ígéreteire, minden más csak ezután következzen az életedben. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Szent és Örök Isten, köszönjük neked ezt az apostoli tanúságtételt Jézus Krisztusról, Ábrahám utódjáról. Köszönjük ezt a bátorságot, ezt az apostoli lelkesedést, annak a bizonyosságát, hogy te Saullal Krisztuson keresztül valóban találkoztál, valóban megváltoztattad az egész gondolkodását, alapjaiban újítottad meg. De még inkább köszönjük neked azt is, Urunk, hogy ilyen megváltozás, megtérés, átváltozás, lelkünk, szellemünknek a megújulása, amíg világ a világ, megtörténhet bárkivel, még velünk is. Amikor Krisztus keresztje elé térdelünk, amikor Krisztust elfogadjuk megváltónknak, amikor a te szent lelkeddel megragadsz bennünket. Itt a tanév küszöbén kérünk is téged, Urunk. Te ragadj meg újra minket igéddel, szent lelked által, hogy Krisztusra építsük életünket. Krisztussal a szívünkben induljunk az új tanévre. Krisztussal a szívünkben hozzunk döntéseket az életünkben. Krisztussal a szívünkben az apostolhoz hasonlóan harcolhassuk meg mi is a ma nemes harcot. Megvált Urunkért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, övé a dicsőség az egyházban a Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen. Hát ahogy hallottuk is, örömmel hirdetem, hogy most ezen kislánynak a keresztelőjére kerül sor, úgyhogy énekelj el a gyülekezet a 475-ös számú ének első két versét.